Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő egyszülött fiától, a mi Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljuk el a helyünket. És hallgassuk meg soron következő zsoltárunkat, Novotny László olvasásában. Ha jók az információim, a 147. zsoltár következik.
Dicsérjétek az Urat! Milyen jó Istenünkről énekelni, milyen gyönyörű a szép dicséret. Felépíti Jeruzsálemet az Úr, összegyűjti a szétszóródott Izraelt. Meggyógyítja a megtört szívőeket és bekötözi sebeiket. Megszabja a csillagok számát, nevet ad mindegyiknek. Nagy a mi Urunk és igen erős, bölcsessége határtalan. Támogatja az Úr az alázatosokat, de porig alázza a bűnösöket. Zengjetek hála éneket az Úrnak, énekeljetek hárfa kísérettel Istenünknek. Ő az, aki beborítja felhőkkel az ezeget, esőt bocsát a földre, füvet sarjaszt a hegyeken, eledelt ad az állatoknak, a károgó hollóknak is. Nem a lovak erejében leli kedvét, nem a férfi izmaiban gyönyörködik. Az Isten félőkben gyönyörködik az Úr, azokban, akik az ő szeretetében bíznak.
Köszönjük szépen, hát bízunk mi is az Úr szeretetében, és hiszem, hogy akkor a mai napon meggazdagodva térhetünk haza. A mi segítségünk, a mi megváltott életünk, és a mi egyedüli reménységünk az Úr nevében van, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és élő Isten. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Istenünk igéjét, amint az írva található Pál apostolnak Titushoz írt levelében, annak a második fejezetében, 11-től a 14. versig, Gábriel Anna olvassa nekünk ezt az ige szakaszt.
Mert megjelent Isten üdvözítő kegyelme minden embernek, és arra nevel minket, hogy megtagadva a hitetlenséget és a világi kívánságokat, józanul, igazságosan és kegyesen éljük e világban, mivel várjuk a mi boldog reménységünket, a mi nagy Istenünk és üdvözítőnk, Jézus Krisztus dicsőségének megjelenését, aki önmagát adta értünk, hogy megváltson minket minden gonoszságtól, és megtisztítson minket a maga népévé, amely jó cselekedetre törekszik.
Amen. A minden kegyelem Istenet tegye áldottá az ő igének hallgatását, szívünk befogadását, megtartását. Most egy jól ismert éneknek a szövegével hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk majd, Becker Kata olvassa nekünk ezt az imádságot.
Hinni taníts, Uram, kérni taníts. Gyermeki nagy hitet kérni taníts. Indítsd fel szívemet, buzduljon fel neked. Gyűjteni lelkeket, kérni taníts. Hinni taníts, Uram, kérni taníts. Lélekből lelkesen, kérni taníts. Üdvözítőm te vagy, észt, erőt, szívet adj. Lelkeddel el ne hagyj, kérni taníts. Hinni taníts, Uram, kérni taníts. Gyorsan elszáll a perc, kérni taníts. Lásd gyengeségemet, erősíts engemet, még diadalt nyerek, kérni taníts. Hinni taníts, Uram, kérni taníts. Jézus, te visszajössz, várni taníts. Majd, ha kegyelmesen nézed az életem, állhassak csendesen, kérni taníts.
Amen. Hallgassátok meg, testvérem, Istenünk igéjét, amint az írva található a sorozatunk folytatásaképpen Pál apostolnak az Efézusiakhoz írt leveléből, annak a 6. fejezetéből, a 13. verstől. Éppen ezért vegyétek fel az Isten fegyverzetét, hogy ellenállhassatok a gonosz napon, és mindent leküzdve megállhassatok. Álljatok meg tehát felövezve derekatokat igazság szeretettel, és magatokra öltve a megigazulás páncélját. Felsarúzva a lábatokat a békesség evangéliuma hirdetésének készségével. Vegyétek fel mindenképpen a hit pajzsát, amellyel kioldhatjátok a gonosznak minden tüzes nyilát. Vegyétek fel az üdvösség sisakját is. Az utolsó gondolatot még egyszer olvasom. vegyétek fel az üdvösség sisakját is. Amen. Lassan a sorozatunk végéhez érkezünk, ami két dolgot jelent. Egyrésztről azt, hogy hamarosan itt az advent, másrésztről pedig azt is jelenti, hogy hamarosan kész a ruházatunk is. Aki már hetek óta a gyülekezet közösségében istentiszteletről istentiszteletre itt van közöttünk, az tudhatja azt, hogy Isten fegyverzetét ölthetjük magunkra alkalomról alkalomra. És mindegyik öltözetről egyfajta újabb adalékot, egy újabb gondolatot vihetünk magunkkal, hogy miért is van nekünk szükségünk arra, hogy az Isten felruházza az életünket. Derekunkon van már az igazság szeretet öve. Aztán ott van a megigazulás páncélja. Aztán ott van a békesség sarujának a készsége, annak a hirdetése. És ott van a hit pajzsa, amit ugyanúgy megragadtunk, és ott lehet az életünkben. Mondhatnánk, hogy kész vagyunk. Menjünk. Hol van az ellenség, hol van, aki ellen küzdenünk kell, irány. Hát valahogy úgy vagyunk ezzel, mint így tél felé közeledve a gyerekek. Akinek van unokája, gyermeke, vagy legalábbis kisgyermek a család környékén, akkor tudhatja azt, akár az iskolából is merítve a példát, én onnan szoktam látni, megszólal a csengő, a gyerekek indulnak kifel, a kabát még megvan, de elfelejtik azt, hogy a hidegre való tekintettel már a sapka is el kell. És ugye utánuk szólunk, hogy a sapkát ne felejtsd el, mert már erre is szükség van, mert védelmet nyújt. El szoktuk felejteni. El szoktuk felejteni, és nem csak a sapkát, hanem ahogyan itt Pál apostol oda vigyezti számunkra ezt a következő ruhadarabot, vagy öltözetet, fegyverzetet, bizony az üdvösséget is. Az üdvösség sisakját. Furcsa lenne, ha pont ezt megint és újra elhagynánk. Furcsa, mert Jézus Krisztus követőiként ez olyan egyértelmű és általános. Mert mi Jézus Krisztus követői vagyunk, de nem a meghalt Jézus Krisztusé, hanem a feltámadotté. A feltámadott élő Krisztusnak a követői vagyunk. Ő pedig egyértelműen kijelentette. Én vagyok a feltámadás és az élet. Ha valaki hisz én bennem, ha meghal is él, és ha valaki él és hisz én bennem, nem hal meg soha. Micsoda reménység van ebben az igében. És milyen sokszor elfelejtjük. Az akkori keresztények is tudták ezt. Mégis Pál apostol megemlíti nekik, ne felejtsétek el az üdvösséget. Az üdvösség sisakját felvenni a ti páncélzatotokhoz, ahhoz, hogy védelmetek legyen. Mert ezt nagyon sokszor elfelejtjük, és akkor is elfelejtették, és kellett a figyelmeztetés, úgy, ahogyan a mai napon is kell. Mert az örök élettel, az üdvösséggel már nem foglalkozunk. A fiatalok majd segítenek az idősebbeknek. Ha manapság elmegyünk moziba, netántán valamilyen szuperhősös filmet megnézni, akkor mindig van valaki, aki a leggonoszabb szupererővel van felruházva, és igyekszik az örökké tartó hatalmat megszerezni. Aztán jönnek ezek a jó hősök, a pókember, meg a többiek, aztán legyőzik. Természetesen ne legyen senkinek örök élete. De beszélhetnénk arról is, hogy mi van most jelenleg Európában. Arról a felvilágosodott, tanult emberről, aki úgymond már a csúcsán van a kultúrának, a tudományoknak, a pszichológiának, és azt mondja, hogy nem kell foglalkozni a halál után élettel, mert nem tudjuk úgysem befolyásolni. Éj a mának, ugye ezt is szeretjük hallani. És ha valaki mégis elkezd kétségbe esni élete vége felé, akkor meg belecsúsznak ezekbe a keleti gondolatokba, a filozófiákba, a lélekvándorlásba, vagy még egyéb más tanításokba. Pedig az üdvösség, az örök élet, úgymond a reménység, az egyik alapja kéne, hogy legyen az életünknek. Hit, remény, szeretet. E három, jól tudjuk. És mit mond Pál apostol még a korintusiaknak, ugyanabban a levélben? Azt mondja, hogy ha csak ebben az életben reménykedünk a Krisztusban, minden embernél nyomorultabbak vagyunk. Ha Jézus Krisztus jelenléte csak abban számít az életünkben, hogy egészségért, sikerért, örömteli dolgokért könyörögjünk, hogy az életünk zökkenőmentes legyen, és a hibákat, a problémákat nem tudjuk elfogadni, sőt, átkozzuk az Istent, akkor minden embernél elítélendőbb és nyomorúbb az életünk, hívőnél, hitetlennél, ha csak ebben az életben reménykedünk a Krisztusban. Ennyi előszó után bíztatok mindenkit, hogy vegyük fel az üdvösség sisakját. Vegyük fel, kérjük el, és hordjuk azt büszkén. Három dologra szeretném röviden felhívni a figyelmet, hogy miért is van nekünk szükségünk erre a sisakra, erre a védelemre. Először is a sisak talán meglepő módon emlékeztet. Emlékeztet, hogy háborúban és harcban vagyunk, hogy ne kényelmesedjünk el. És emlékeztet bennünket arra is, ami az alapkérdés, hogy miért küzdünk? Mi az üdvösség? Egy régebbi kommentárt szedtem elő, és abban így fogalmazták meg, bilincsekből való szabadulás. Ez idejét múlt, manapság nincsenek bilincsek, sőt a gonosztevőkön látunk maximum a börtönökben, nincsen már rabszolgatartás. Manapság azt mondjuk, hogy nincsenek bilincseink, én szabad ember vagyok, bármit megtehetek. Testvéreim, hogyha fizikailag nem is, de lelkileg legalább annyira meg vagyunk kötözve, mint a régi emberek. Mint Pál apostol, aki börtönben írja ezt a levelet. Ha nem így gondoljuk, akkor gondolkodjunk el azon, hogy mennyi kötelék köt bennünket. Azért, mert volt rossz döntésünk. Vagy éppenséggel elhamarkodott kijelentésünk. Mennyire megkötözesz bennünket a környezetünkben. Vagy kötnek bennünket a szokásaink, azok, amik nem tudunk változtatni, bár zavarja a környezetünket, és zavar bennünket is. És nem tudunk vele mit kezdeni. Köt bennünket mindaz, amit kaptunk, amit örököltünk szüleinktől, a családunkból, mindazt, amit hozunk magunkkal, és ezzel sem tudunk mit kezdeni. És folytathatnánk a sort a függőségekkel, a konfliktusokkal, megromlott kapcsolatokkal, amelyek nap mint nap métejezik, mérgezik az életünket. És ezek még csak a lelki dolgok voltak. És ott vannak még a fizikai problémák, a túlterheltség, a teljesítési kényszer, munkahelyeken lévő feszültségek, problémák, megfelelések, ott vannak a betegségek, olyan helyzetek, amiken már sem gyógyszer, sem pedig orvos nem tud segíteni, és a mindennapjainkat megkötözi, rabbá tesz bennünket. A valóságos bilincsek nincsenek is a kezeinken, de így lelkileg és így fizikailag mindenképpen érezhetjük, hogy számtalan ilyen bilincs tart bennünket fogva. És ha a problémának a legmélyére próbáljuk irányítani a figyelmünket, a legmélyére ásunk, akkor azzal találkozunk, hogy ilyen az ember. Hogy minden embernek van valamiféle megkötözöttsége, mindannyiunknak, akik itt ülünk. És az alapállapotban azt találjuk, hogy ilyenek vagyunk, bűnös az ember. Ez egy állapot, amit nem fogunk tudni változtatni. Hogy Istentől elfordultunk, és hiányoljuk, keressük és belebetegedünk a vele való kapcsolat hiányában. És akkor itt jelenik meg a sisak. Itt jelenik meg az az üdvösség sisakja, ami emlékeztet bennünket arra, hogy az üdvösség már megjelent, ahogyan itt Pál apostol mondta Titusnak. Megjelent minden embernek. Megjelent Jézus Krisztusban, az ő szabadításában, számotokra is. Én tudom, hogy sokan vagyunk így itt. Hogy életünk egy pillanatában megelégeltük ezt a sok megkötözöttséget, és felkiáltottunk, hogy ezt így nem kérem tovább. És jött egy ének, jött egy imádság, jött egy olyan bibliai szakasz, ami alapján megértettük azt, hogy Isten számomra is elkészítette a szabadulást. És lehetséges az, hogy nap mint nap megszabaduljak. És ez a szabadulás történik meg akkor, amikor képes valaki letenni a poharat. Képes valaki a kábítószert eltenni, és azt mondani, hogy nem kérek belőle többet. Képesek kibékülni egy megtört kapcsolatban az emberek, vagy éppenséggel, amikor felgyógyulunk egy nyomasztó betegségből. De a szabadulás nem csak ennyi. Ha csak ebben az életben reménykedünk a Krisztusban, azt mondja Pál, hogy minden embernél nyomorultabbak vagyunk. A szabadulás nem csak ennyi. A szabadulás folytatódik életünk végén is, mert az üdvösség azt jelenti, hogy az életünk történetének a végén nem egy pont van, hogy lezárjon mindent. Életünk története egy vesszővel folytatódik tovább az örök életben, a boldogságban, ahol Isten vár bennünket a folytatásban. Ez a mennyország, ahol ő tökéletesen megtapasztalható, tökéletesen látható, amiből mi töredékeket kapunk a mindennapi életben, és néha megtapasztaljuk az Istennek a csodálatos kegyelmét, ott ez színről színre látható és érezhető lesz. És aki itt a földi életben kereste őt, az ott a mennyei világban újongani és örülni fog, és dicsőíteni az Istent. Csodálatos dolgokat készítette számunkra a mindenható. És akár hiszed, akár nem, ez nekünk csak Jézus Krisztusba kell kapaszkodni. Jézus Krisztust kell a mi Urunknak és megváltunknak kimondani. És akkor az életünk már is elindul a szabadulás útján. Viseljük hát büszkén az üdvösség sisakját, amely elsősorban emlékeztet bennünket, hogy örök életem van. Örök életem van. Másodszor a sisak természetesen védelmet nyújt, hiszen ezzel kellett volna talán kezdeni. Védelmet nyújt, bár nem a legbiztosabb páncél, vagy éppenséggel pajzs, hiszen azokat már amúgy is felvettük itt az Isten fegyverzetében, de vész esetén bizony életet menthet. Védelmet nyújt. De nem győzzük hangsúlyozni. Alkalomról alkalomra. Bár nem olvassuk fel a szakaszt, amit a 13. vers előtt szerepel, de mindig tartsuk ott a szívünkön, amit Pál apostol mond, mert azt mondja, hogy nem test és vér ellen van nekünk hadakozásunk. Nem test és vér ellen van nekünk hadakozásunk. Nem a másik ember az, aki ellen neked harcolnod kell. És nem tudom, hogy jöttünk ma ide a templomba, így vasárnapra, a hetedik napra, a héten, vagy éppenséggel, aki úgy számolja a hét kezdetén, hogy mennyi minden ott van az életünkben haragként. Vagy azt érezzük a másik emberrel kapcsolatban, hogy az életem boldogabb lenne, ha ő nem lenne. Legyen szó osztálytársról. Legyen szó rokonról. Legyen szó akár a szomszédunkról. Olyan emberekről, akik azt érezzük, hogy megkeserítik az életemet. És nekem harcolom és küzdenem kéne ellene, és hogyha valószínűleg nem lenne az életem, sokkal boldogabb, kiteljesedettebb lenne. És csak védelmet nyújt. Az üdvösség sisakja védelmet nyújt, de a gonosz erők ellen. Ezt is olyan gyakran elfelejtjük. Azokat a sátáni, démoni erőket, amelyek ugyanúgy jelen vannak a világban, és el akarják velünk azt hitetni, hogy ezek nem léteznek, ezek dajka, mesék, középkori képzelgések. Miközben tudhatjuk, hogy minden békétlenségnek, szeretetlenségnek a mozgató rugója az ő munkája. Az, hogy szétrombolja az Isten tervét, szétrombolja a kapcsolatokat, szétrombolja azt a harmóniát, amit az Isten megteremtett az ember életébe. És a sisak ilyenkor védhet meg bennünket, amikor azt látjuk, hogy szétesik körülöttünk minden, akkor azt mondja számunkra egyfajta védelemként, hogy már megmenekültél, győztes ügyben vagy. Ne felejtsük el, a Krisztus ügy győztes ügy. Akkor is, ha fogyadozni látjuk a padsorokat. Akkor is, ha látjuk, hogy a templomok bezárnak. Akkor is, amikor úgy veszük észre, hogy a gonosz feletti uralom, hatalom már véget ért. És a hitetlenség lett úrrá mindenhol. Ne felejtsük el, a Krisztus ügy győztes ügy. Amikor a Krisztus ügyet azt hitték, hogy vége lett, és ott a kereszten elintézhették, akkor harmadnapra bebizonyosult, hogy az volt a legnagyobb győzelem. Mert a Krisztus ügy győztes ügy. És az örök élet számunkra is el van készítve benne. Nem azért, mert bármit tettél volna. Nem azért, mert kiérdemelted. Nem azért, mert jobban küzdesz, mint a rokonságban, a családban bárki. Nem azért, mert hatalmas hited van. Hanem azért, mert ő már győzött. Jó erre emlékeznünk, akkor, amikor kísértésre esünk, akkor, amikor megpróbál bennünket gyengíteni az a másik hatalom, az a másik erő. Jó tudnunk azt, hogy ki az, aki megvéd bennünket, és ki az, aki az üdvösséget adja számunkra. Vegyük hát fel ezért az üdvösség sisakját védelemként. És az utolsó vonása ennek az öltözetnek, először is az emlékeztetés, másodszor a védelem után, az az, hogy az üdvösség sisakja a tekintetünket előre szegezi. Ha el tudom képzelni egy ókori sisakot, akkor láthatjuk magunk előtt azt, hogy még itt az ornál is van egyfajta védelmi rész, és igazából csak a két szeme látszik ki az embernek, az illetőnek. csak azért, hogy előre irányítsa a figyelmünket. Azért, hogy ne oldalra bámészkodjunk. Azért, hogy ne a múlton töpregjünk és visszanézzünk, kukucskáljunk. Hanem azért, hogy aki előttünk van, azt lássuk. Miről beszéltünk az előbb? Nem test és vér ellen van hadakozásunk. A védelem nem ott kell. Viszont aki ott van előttünk, aki ott van a környezetünkben, a családunkban, a munkahelyünkön, az osztályunkban, azért nekünk felelősséget kell vállalni. Isten azért adta nekünk azt a látást, azt a kis nézőpontot, hogy rajta keresztül viszont azt vegyük észre, ami fontos. A másik embert az üdvösségen keresztül látva, hogy rajtam van a sisak, bár nem érdemeltem meg. Isten megváltott engem, bár semmi megváltandó, érdemes nincs az életemben. És észreveszem a másikat, aki meg ugyanezeket a jeleket látom, de már krisztusi szemszögből, hogy az ő élete is megváltható és megszabadítható a bilincsekből. Hatalmas lehetőség az így tekinteni a másikra. Így észrevenni mellettünk a házastársat, észrevenni mellettünk a gyermeket, a szülőt, észrevenni a környezetünkben a barátokat, a rokonokat, a munkahelyen a társakat, hogy az üdvösségben ő a testvérem. Hogy egy hajóban evezünk, hogy egy közös célunk van eljutni a mennyei honba. A sisak jelzi neked és a másiknak, hogy elkészült a szabadulás a bilincsből. Ne vonjuk meg hát senkitől az evangéliumot. Ne szégyeljük, hanem bátran és biztosan, Krisztus biztonsággal mondjuk el, hogy mi a mi reménységünk, mi a mi üdvösségünk. Én hiszem azt, hogy Pál apostolék, aki ezt a levelet megfogalmazta, ugyanezt élték át a mindennapokban. Akkor, amikor bilincseket hordoztak, akkor, amikor ütötték és verték őket, akkor, amikor elutasították az evangéliumot, tudták azt, hogy miből merítenek. Mi az a forrás, mi az a reménység, ami felé haladnak. Hiszem azt, hogy az örök élet üdvösségét ők nem csak az örökké valóságban élhetik át, hanem már a földi keretek között is. Úgy, ahogyan Jézus mondta azt, a mennyek országa közöttetek van. Ha a kapcsolataitokban meg tud jelenni ez az üdvösség tudat, ez az üdvösség élmény, akkor már megtapasztaltatok valami keveset abból a csodálatos mennyei hatalomból, amelyre felé vágyakozunk. És hiszem, hogy ezt egyedül Jézus Krisztus által kapták meg. Attól a Jézus Krisztustól, aki mai napon is itt van, és hív személyesen téged is. A szabadulásra, a megváltásra. Kapaszkodjunk bele, és ragaszkodjunk hozzá, és így viseljük büszkén az üdvösség sisakját. Amen. Helyünkön maradva, egy kis turpisságot követünk el, azért, hogy az igének a gondolatait, az üzenetét egy picit megpróbáljuk magunkban forgatni. Hallgassunk meg először egy verset Szabó Emese olvasásában, majd pedig egyből a vers után Gábriel Annának a zongora játéka közben tegyük fel magunknak a kérdéseket, hogy vajon milyen sokszor felejtjük el az üdvösség sisakját felvenni, milyen sokszor elhanyagoljuk azt a tényt, hogy számunkra már győztes ügyben van elkészítve a helyünk a megváltásban. És gondolkodjunk el azon, hogy kik azok, akiket nekünk észre kéne venni ebben a sisakban járva. Hallgassuk meg a verset, és utána egyből a zongora játékot.
Turmezei Erzsébet, ahol ránk Jézus vár. Valami mindig vár. Hol munka, lárma, hajsza, hol a mindennapok küzdelme, harca, hol keservek és kísértések, próbák, bukások, szenvedések, hol csend, csend, csend. Kívül vagy bent, valami mindig vár. S valaki mindig vár, mert Jézus mindig, mindenütt ott van. Ott a zajban, a mindennapokban, küzdelmekben és feladatokban, ott a szenvedésben és kísértésben, hogy felemeljen, őrizzen, védjen, hogy tanácsoljon, segítsen, áldjon, átvigyen tűzön és akadályon, új erőt adjon új kegyelemben. Mindenütt mindig vár, de százszorosan vár ránk a csendben. Thank you.
Úr Jézus Krisztus, megváltó Urunk, dicsőséges bárány, tiéd a hatalom, a dicsőség, a tisztesség és az áldás. És legfőképpen azért áldunk téged, mert te szüntelenül vársz ránk. Vársz ránk úgy, mint pásztor, vársz ránk úgy, mint megváltó, vársz ránk úgy, mint mindennek ura, és vársz ránk úgy, mint egy barát. Te látod a mi kifogásainkat. Hogy amikor fiatalok vagyunk, akkor azt mondjuk, hogy még ráérünk. Ráérünk felelni a te hívó szavadra. Amikor el vagyunk foglalva a munkával, akkor mindig tereljük ezeket a gondolatokat. Tereljük a te hívásodat, mert majd holnap talán több időm lesz arra, hogy foglalkozzunk ezzel. És amikor idősebbek vagyunk, akkor megijedünk attól, hogy már hányszor és hányszor elutasítottuk a te hívásodat, és már szégyellünk neked igent mondani. Úr Jézus, adj nekünk olyan kitartást az üdvösségre való várakozásban és vágyakozásban, ahogyan te kitartottál mellettünk. Kitartottál mellettünk a kereszten, és kitartasz mellettünk mind a mai napig az életünkben, azért, hogy végre őszinte szívvel igent mondhassunk a te hívó szavadra. Hogy valóban akarjunk megszabadulni a megkötözöttségektől, és valóban akarjunk hozzád közeledve, a megszentelés útján haladva, az Isten fegyverzetét felöltve eljutni a mennyei homba, ott, ahol te helyet készítesz számunkra. Add, hogy ezt akarjuk. Add, hogy ezt várjuk. És add, hogy a mindennapunkban ez a reménység töltse be a szívünket, ez a reménység táplálja a mi hitünket, amely mások számára is alap lehet. Add, hogy ez a reménység táplálja a szeretetünket, hogy képesek legyünk hozzáfordulni a másik emberhez. Add, hogy egy lépéssel közelebb mehessünk minden nap szeretteinkhez, rokonainkhoz, barátainkhoz, munkatársainkhoz, felebarátainkhoz, ellenségeinkhez. Hisszük, hogy ez csak is ebből a reménységből fakadhat, hogy te újat és tökéleteset készítesz nekünk. Add, hogy ez lebegjen a szemünk előtt, ez legyen ott rajtunk sisakként, dicsőségként, büszkeségként. Áldunk téged ezért, a lehetőségért, áldunk téged a fiatalokért, akik már megérezték a te üdvösségednek hatalmát és erejét, áldunk mindazokért a családokért, akik átadták az életüket azért, hogy te uralkodjál, és áldunk mindenkiért, akit te megváltottál a te kereszteden. Így kérünk, Jézusunk, hallgass meg bennünket, és vezess bennünket, hogy meghallhassuk a te hangodat naponként. Amen. Ti pedig így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. És az Isten békessége, amely minden emberi értelmet fölülhalad, meg fogja őrizni szíveteket, gondolataitokat az Úr Jézus Krisztusban. Amen. Mai Isten tiszteletünkön tehát az Isten fegyverzetének az utolsó előtti darabját is magunkra ölthettük. Vegyétek fel az üdvösség sisakját is. Kívánom, hogy ezt nap mint nap megtegyük. Áldás, békesség!